harmadik órán kezdődik abból a témából, amire azt mondtuk, hogy bennünket akar meggyőzni, illetve mi tudjuk meggyőzni másokat. Tehát mit tanít a Biblia tanítása a gyermekről? Egy kicsit összefoglalás is lesz, amit eddig tanultunk, és egy kicsit továbbvitele is annak a gondolatmenetnek, ami eddig elhangzott. Eddig mit is tanultunk, illetve milyen igeszakaszt vizsgáltunk meg? Egy Zsoltárt, a 78. Zsoltár, és egy evangéliumból a Máté 18, ugye? A Máté 18-nak az első verseit, első 14 versét. Most nem egy ige szakaszt vizsgálunk, most inkább egy ilyen átfogó képet szeretnék adni. Első kérdés, hogy milyen a gyermek természete? Hogyan gondolkodnak a mai szakemberek a gyermek természetéről? Hogyan látja a világ a gyermeket és a gyermeknek a természetét? Mit mondanak a nevelők, pszichológusok és egyéb szakemberek? Én egy-két gondolatot hadd olvassak föl, amit egy-egy ilyen szakember mondott. Például egy pszichológus azt mondja, érzelmi elhagyatottság, a sikerélmény hiánya és a videójátékok a gyermekek erőszakossá válásának fő okai. Ebben van igazság. Mindenképpen érzelmi elhagyatottság, sikerélmény hiánya és a videójáték nagy sérüléseket okozhat a gyermekben. A kérdés az, hogy ez a fő oka a bűnös állapotuknak. Ugye mi Isten igéjét tesszük mérlegre, illetve azt mondjuk, hogy az nekünk a mérlegünk. Isten igéje nem erről beszél, hogy a fő ok nem itt keresendő. Egy másik, egy szociológusnak a véleménye. Az agresszív gyerekeken a küzdősport segíthetne. Levezethetnék a feszültségüket, fegyelmet tanulnának és sikerélményt is szereznének. Tény, hogy van ilyen hatása is a küzdősportnak. Ő ezt ajánlja a megoldásnak, mint a gyermek problémájának a megoldása, hogy önfegyelem küzdősporton keresztül és sikerélményt kaphatnak. Hát mi már tanultunk elég sokat most ezen a tanfolyamon is, hogy Isten igéje más megoldást tár elénk. Egy kriminológus a nagyszámú gyerekkorú bűnözéssel kapcsolatban azt mondja, hogy életkori sajátosságról van szó. Ebben az életkorban csoportban ugyanis a életkori csoportban ugyanis az előrelátás, a megfontoltság, következmények belátása még fejletlen. És mindannyiunknak át kell esni ezen az életkoron, mindenki fel tud idézni a gyermekkorából hasonló esetet, amikor lopott. Hát életkori sajátosságnak nevezi azt, hogy elcsenünk valamit, meg valami ilyet csinálunk. Mi tudjuk jól, hogy az Isten igéje másról beszél. Általában ma a felfogás az, hogy a gyermek jó, ez a New Age-nek egyik tanítása, a gyermek jó, csak kívülről jönnek a rossz hatások, és így romlik el, emlékeztek az almának a példájára. Mit von nekünk Isten igéje? Talán az 51. Zsoltár 7. verséről már volt szó, nem emlékszem, bűnben melengetett az anyám, vétekben születtem, és bűnben melengetett az anyám, erről van itt szó, tehát az eredendő bűnről szól ez a rész. Isten igéje azt mondja, hogy hogy az ok nem ott keresendő, ahol a mai szakemberek mondják. Az Efézus 2-ből az 1 és az 5. verset viszont olvassuk föl, arról szerintem nem volt még szó. Valaki az Efézus 2-ből az 1. és 5. verset olvassa el. Más valaki? Ja, azt nem kell. Azt tudjuk kívül. Hangosan, bocs.
Titeket is megelevenített, akik voltak valamit a tűzőt, a tűzőt.
Az 5.
Akik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztus.
Itt a lelki életünkről beszél, és azt mondja, hogy kétféle állapot van. A lelki halál és az élet. Megelevenítettetek. Tehát azt mondja a Biblia, hogy lelkileg halottak vagyunk mindaddig, amíg Isten lelke meg nem elevenít, új életet nem ad. Róma 3.23 pedig azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, és az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Tehát az ige nem arról beszél, hogy mi jókként születünk, és utána romlunk el, hanem éppen azt mondja, hogy elveszett állapotban vagyunk, de és szükséges a megtérés, szükséges az új élet. A kérdés az, hogyha ez igaz, és én mondom, hogy igaz, akkor lehetséges-e, mert ez szokott a második ellenvetés lenni, jó, én elfogadom, de lehetséges-e, hogy a kisgyermekek is már átéljék az újonnan születést. Nézzük meg most néhány igeverset az Ószövetségből. Keressük meg, és most mindenki keresse meg ezt a igeverset, illetve igeverseket. 5 Mózes 31, 12 és 13. vers. És azt kérném tőletek, hogy ebben keressetek 6 olyan dolgot, amit Isten, amit tennünk kell. Magadnak légy szíves, mindenki maga dolgozzon, jó? Írd le esetleg ezt az 5-öt a papírra, és akkor megbeszéljük. 5 Mózes 31. Hatodik dolog indirekt módon van megfogalmazva, de egy szóban azt is össze tudjuk foglalni. Mit tegyél te, illetve mit tegyen a gyerek, illetve mi történjen ő benne? Látom, többen már készen vannak, úgyhogy megnézzük. Mi az első? Gyűjtsd össze. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy fizikailag legyen ott a gyermek. Az még nem jelent sokat, de az az első lépés, hogy ott legyen fizikailag a gyermek. Mi a második?
Hallják.
Mondhatnám úgy is, hogy figyeljenek oda. Mert lehet, hogy fizikailag ott van a gyerek, de egyszerűen nem figyel oda, nincs nyitva a füle. Tehát a második, amit neked el kell érned, hogy odafigyeljen. Ezért beszéltünk olyan sokszor arról, hogy érdekesen kell nekünk tanítani, hogy nyitva legyen a füle és odafigyeljen. Mi a harmadik?
Tanulja.
Azaz úgy mondanám, hogy meg is értse, hogy miről van szó. Mert lehet, hogy ott van fizikailag, lehet, hogy nyitva van a füle, csak egyszerűen nem olyan nyelven mondtam el, hogy ő meg is érti, hogy miről van szó. Ezt is gyakoroltuk, hogy megérthesse, megtanulhassa a gyerek, mert fölfogja. Mi a következő? Féljék az Urat. Ez mit jelent? Jó, erre térjünk majd még vissza, jó? Féljék az Urat, utána?
Tartsák meg, és teljesítsék.
Tartsák és teljesítsék. Ez hányadik? Igen, tehát mondhatnám úgy egy szóval, hogy engedelmeskedjenek az igének, és mi a hatodik? Adják tovább. Így van, adják tovább. Na most az a kérdés itt, hogy melyik szó utal arra a változásra, amit mi az új szövetségben megtérésnek, vagy Istennel való személyes kapcsolatba kerülésnek nevezzük. Féljék az Urat. Így van. Az új szövetség Isten félelemről beszél. Az új szövetség nyelvére lefordítva, higgyen Jézus Krisztusban, mondhatnánk így. Tehát miért hoztuk ide, hogy megtérhet-e a gyermek? Ugye itt az elején azt olvastuk, hogy kiket kell összegyűjteni, férfiakat, asszonyokat, kicsinyeket, a kicsinyeket is. Azt mondja Isten igéje, külön hangsúlyozza, hogy a kicsik is legyenek ott, mert a kicsikben is megtörténhet ez, hogy Isten félelemre, azaz személyes kapcsolatba kerülnek Istennel. És ahogy látjuk, hogy a továbbiak, azokat már csak a hívő gyerektől várhatjuk el, vagy a hívő felnőttől, hogy engedelmeskedjen, mert ugye a hitetlen, a halott gyermek, az nem tud igazából engedelmeskedni Isten igéjének. Az élő tud engedelmeskedni, mert ő kapott Isten lelkétől erőt a győzelemre. És ő az, akinek azt mondja Isten igéje, hogy add tovább. Azt tudja csak továbbadni, amit ő maga megtapasztalt. Na, menjünk akkor tovább. Nézzük meg, és ez nincsen benne a könyvünkben, de keressük meg 1 Sámuel 3-at. Sámuel könyvének 3. részét lapozzuk föl, és itt Sámuel életében végbe ment változást fogjuk megfigyelni. Először a 7. verset. Sámuel ott van már Isten sátorában, szolgál is, bizonyos szolgálatokat végez ott a sátorban, Élinek segít, de mégis azt mondja Isten igéje, hogy Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentette ki neki az Úrnak, nem jelentetett ki neki az Úrnak igéje. Tehát ez az állapot azt írja le, hogy Sámuel még személyes kapcsolatban nincs Istennel. Nézzük meg a 10. verset. Isten megszólítja őt, ugye Sámuel, és Sámuel nyitott az ő szavára, és azt mondja, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Tulajdonképpen megnyitja a szívét, és azt mondja, hogy kész vagyok téged szolgálni, kész vagyok neked engedelmeskedni. És akkor Isten beszél ő hozzá, és ő pedig megérti Istennek a szavát. És nézzük meg a 21. verset, abban pedig már ezt a változást írja le, és az Úrnak keze ismét és az Úr kezdett ismét megjelenni Sílóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Sílóban az Úrnak beszéde által. Itt látjuk már, hogy Sámuel úgy szolgál az Úrnak, hogy megérti az igét, engedelmeskedik, és ő maga adja tovább. Tehát ez is egy olyan bizonyíték lehet számunkra az Ószövetségből, hogy igenis, kisgyermekek is átmehetnek ezen a változáson. 78. Zsoltár 7. versét már tanulmányoztuk, csak fölidéznénk. Melyik is az? Ha valaki megkeresné, ezt már néztük, ez ismétlés. 7. Azaz.
Hogy Istenbe vessék reménységüket, lehet felejtkezzenek Isten dolgairól.
Így van. Tehát Istenbe vessék reménységüket, ezt is mondtuk, hogy ez olyan, mint az új szövetség nyelvén, hogy rábízzák az életüket az Úr Jézus Krisztusra, és itt is láthatjuk, hogy gyerekekről van szó. Tehát megtérhet-e a gyerek? Az Ószövetségben találunk olyan igehelyeket, amelyek ezt bizonyítják. Nézzük meg most az új szövetséget, hogy milyen igehelyeket találunk ezzel kapcsolatban. Máté 18-ról már volt szó, kiemlékszik arra, hogy mi is volt ott Máté 18-ban. Meg ne botránkoztassatok egyet is a kicsinyek közül, akik hisznek az én nevemben. Ugye? Itt beszéltünk arról, hogy Jézus kijelenti, hogy a kicsinyek hihetnek már üdvözítő hittel az ő nevében. Nézzük meg most néhány általánosabb, de mindenkire vonatkozó igeverse. János 3.16-ot ismeritek, úgy szerette Isten a világot, hogy minden 18 év alatti feletti, aki, ugye nem ezt mondja, hanem aki hisz ő benne, és nincs időkorlát. Cselekedetek 13.39. Valaki felolvasná. Cselekedetek 13.39.
És mindenekből, amikről a Mózes törvény által megnevezett által mindenki, aki hisznek
az. Mindenkiről beszél itt az ige, tehát nincs kizárva senki sem. Egy János 1.9-et talán tudjuk kívülről, akik pedig befogadták őt, hatalmat ad azoknak, ez a Károli felhatalmazta, mondja az új fordítás, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Így van. Itt is láthatjuk. Nézzünk meg egy speciális igehelyet, ami nincsen benne a jegyzetben, mégis szeretném fölhívni a figyelmeteket erre. Efézusi levelet keressük meg. Efézus 1.1 és a 6.1-et írjátok föl, hogyha jegyzeteltek. És mindjárt megnézzük, jó? Az Efézus beliekhez írt levél. Mit ír az Efézus 1.1? Kiknek szól a levél? Hogy? Az Efézusban? Igen, tehát ő ebben a levélben a hívőket szólítja meg, és a hívőknek ad tanácsot arra nézve, hogy hogyan éljenek a hívő életben. Akkor most nézzük meg a 6.1-et. Mit mondok? És ha megnézzük előtte, hogy itt különböző élethelyzetű embereknek ad tanácsot, vagy utána jön, nem előtte. Azt mondja, hogy ti gyermekek így viselkedjetek, utána ti atyák így tegyetek, ti szolgák így tegyetek, és így tovább. Tehát a gyülekezet hívő népének különböző csoportok, élethelyzet, korosztálynak mondja el, hogy a hívő életben hogyan éljetek. Tehát ő feltételezi, vagy tudja azt, hogy az efézusi gyülekezetben vannak hívő gyerekek, és őket tanítja arra, hogy ti hogyan viselkedjetek. Ide lehet írni, ugyanezt látjuk, és nem fogjuk most elolvasni a Kolossi 1.2-t és 3.20-at. Ugyanez a séma, ugyanez a lényege az egész dolognak, hogy a kolossébeli szenteknek és tanítja a gyerekeket. Ezeket átnéztük. Vannak kételkedők, akik kétkednek. Azt mondják, hogy nem képes megérteni, értelmi problémája van a gyereknek. Nem értheti meg a gyermek az Isten igéjét. Időn kevés, ezért csak utalok ezekre az igékre, és majd otthon nézzétek meg alaposabban. Az 1 Korintus 2.4 arról beszél, hogy érzéki ember nem értheti meg Istennek az igéjét. Máté 11.25-öt viszont olvassuk el, mert ez egy fontos igevers. Máté 11.25.
Abban az időben szólván Jézus mondva, hálát adok néked, Atyám, menj mindenki és hozd neki azt, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értet.
Igen, Atyám, mert ez így volt kedves előtted, vagy lehet, hogy ez a Lukácsban van. Igen, de a Lukácsban így folytatódik ez, hogy igen, Atyám, mert így volt kedves előtted. Mit olvastunk?
Igen, hozzá hatnál a következő.
Vagy a következő, jó. Mit olvastunk? Hogy nem az értelmi képességtől függ, hogy fölfoghatjuk-e Istennek a dolgait. Elrejtetted a bölcsek és értelmesek előtt, és megjelentetted, vagy kijelentetted a kisteteknek. Tehát az, hogy valaki föl tudja fogni az evangélium üzenetét, Isten dolgait, ez nem az értelmi képességtől függ, hanem Isten kijelentése, és ő képes arra, hogy a kisgyermekek, a kisdedek is fölfogják és megértsék. János 16.13, nem olvassuk most föl, de ismeritek az igét, hogy a Szentlélek elvezet majd titeket arra. Tehát ebben azt látjuk, hogy a Szentlélek az, aki világossá teheti és elvezérelhet bennünket minden igazságra. Efézus 2.8-ban pedig azt olvassuk, hogy Isten ajándéka ez. Nem a ti cselekedetetektől, hogy senki se kérkedjen, hanem Isten ajándéka. Tehát nem az értelmi képességtől függ, hanem Isten lelke az, aki meg tudja nyitni a mi értelmünket, és így a gyermek értelmét is meg tudja nyitni. Természetesen ez nem ment föl bennünket, tanítókat az alól, hogy amilyen világosan, tisztán tudunk, úgy tanítsunk. Mert Isten a ti tanításotokat fogja fölhasználni arra, hogy elvezéreljen, hogy nyilvánvalóvá tegyen, hogy megérthessék a gyermekek. Ószövetségről volt szó, találtunk igeverseket, amelyek arról szólnak, hogy a gyerekekben ez a változás megtörténhet. Új szövetségben találtunk arra nézve utalásokat, hogy igenis ez megtörténhet. Most nézzünk meg egy-két tapasztalatot, hogy mit tapasztalunk ebben. Én azt hiszem, hogy elmondtam már a saját leányomnak az élettörténetét, meg a fiamét, hogy azt tapasztaltuk, hogy Isten gyerekkorában megszólította őket. De hadd olvassak föl nektek valamit. A VISZ, hát most a VISZ-ről mondom, a Vasárnapi Iskolai Szövetség, ami itt gyek, nek a szolgálata már 1972-ben elkezdődött Magyarországon. Én ott voltam az első ilyen képzésen, és többek voltak ott. Egy olyan gyülekezet Na, amit most föl fogok olvasni nektek, az annak a gyülekezetnek a lelki pásztora írta, akinél volt ez az első képzés. Ő nagyon komolyan vette, ez egy baptista lelkész, a budafoki baptista lelkész, nagyon komolyan vette a gyermek evangelizációt, és az ő gyülekezetében sokan részt vettek a tanfolyamon, és elkezdték ezt a szolgálatot. Van egy könyv, csak semmi feltűnés, ami, sőt itt is van, van nálam egy példány, ami leírja ennek a missziónak a Magyarország, illetve Kelet-Európa, és Romániáról is van benne szó, megnézhetitek majd. És ennek az előszavában, szavából olvasnék föl egy mondatot, vagy pár mondatot, amit ez a lelkész írt. Azt írja, hogy én magam statisztikai kimutatást is végeztem a gyülekezetemben, és magam is meglepődtem az eredményen. Azt tapasztaltam, hogy gyermekkorban őszintén megtérők, buzgóbbak és szilárdabbak lettek a későbbiekben, mint azok, akik a világ és a test örömeit megkóstolva jutottak megtérésre. Tehát ő fölmérést végzett a gyülekezetben, hogy ki mikor tért meg. És azt tapasztalta, hogy akik gyerekkorban tértek meg, sokkal stabilabb és szilárdabb hívő emberek voltak a gyülekezetben, mint azok, akik később. Tehát ő egy kis statisztikával is alátámasztotta, hogy igenis, ez így is van. Az örömhírben mi indítottunk egy rovatot, és gyűjtjük azoknak a bizonságtételét, akik gyerekkorban tértek meg, ma már felnőtt hívő emberek, és legalább 10-15 vagy 20 ilyen bizonságtétel már volt az örömhírben, ahol erről tesznek bizonságot emberek, hogy ők gyerekkorban fogadták be az Úr Jézust. Egyház történet. Az egyház történet is erről beszél. Vannak olyan emberek, akikről tudjuk, ismerjük őket, ismert emberek, és elmondták, hogy gyermekkorban tértek meg. Hadd említsek néhány. Cincerdorfnak a nevét, Cincerdorf grófnak a nevét van valaki, ki ismeri? Hallottátok, de biztos a következőt ismeritek. Vezess Jézusunk, ezt ismeritek, ezt a Isten szívén megpihenve? Hát ő írta ezeket az énekeket, és az evangélikus útmutató talán van, aki ismeri, az is az ő közösségéből indult el. Ő Cincendorf gróf, ő 4 éves korában tért meg, és Isten fölhasználta őt. Ismeritek-e azt az éneket, hogy Úr lesz a Jézus minden? Ha a keresztre néz szemem. Azt nem. Nem baj. Ezt például Isaac Watts írta, és ő pedig 9 éves korában tért meg. És a tankönyvben még van egy csomó ilyen ismertebb ember, aki az egyház történelemből ismert, és akik bizonyságot tesznek arról, hogy ők gyerekkorukban fogadták el a megváltót. A kérdés az, hogy te hiszed-e, te vallod-e mindezeket. Mert ha hiszed és vallod, személyes meggyőződésed lett ez, akkor mi következik ebből? Az következik, hogy először is hirdetnünk kell az evangéliumot. Ha ezt elhisszük, akkor kötelességünk hirdetni a gyermekek között az evangéliumot, imádkozni értük, várni, hogy ők valóban ez a csoda megtörténik az életükben, és nem kételkedni, hanem bátorítani az újonnan megtérteket, ahogy erről már szó volt. És ha ezt hisszük, akkor az is következik belőle, hogy várva a megtérő gyerekeket, elkezdjük őket tanítani. Akkor már nem csak evangélizálunk, hanem a hívő gyereknek is tanítjuk mindazt, amit Isten rajta keresztül üzen. Sürgősen kell cselekednünk. A feladat sürgős, mert istentelen befolyás alatt élnek a gyerekek. Biztos tudnátok egy csomójat felsorolni, hogy milyen istentelen befolyások érik a gyermekeket. Csak gondolkozzatok egy kicsit, és számtalan dolog ér, eszetekbe jut most az idő hiánya miatt. Nem soroljuk ezeket. Versenyfutás van a gyerekekért, a gyerekek lelkéért. Kérdés, hogy mi ölbetett kézzel nézzük, hogy a többiek győznek, akik nagyon keményen dolgoznak ezen, vagy fölvesszük a harcot, és hisszük azt, hogy mi győzhetünk, mert Jézus Krisztus új életet tud nekik adni. Óriási kísértéseknek, csábításoknak vannak kitéve a gyermekeik. A világ csábításai, óriási nyomás alatt élnek a gyerekek, hogy azokat a dolgokat tegyék, amelyek ezelőtt még 20 évvel sem volt normális dolog, vagy pláne nem 50 évvel vagy 100 évvel ezelőtt. Ma pedig, hogy megtegyék, és ezekkel foglalkozzanak. Nagyon fontos, hogy mielőtt még a gyerekek ebbe belekeverednek, elkötelezik magukat, sok tekintetben azelőtt érik őket el. Mert minél előrébb haladnak a korban, annál fontosabb döntéseket már hoznak, és bebetonozzák magukat olyan területeken, ahonnan aztán nagyon nehéz kijönni. Egy házasság, egy rossz házasság, egy felemás iga. Nagyon nehéz azoknak, akik úgy térnek meg. Egy rossz pályaválasztás, és sorolhatnánk, milyen döntéseket hoznak már a fiatalok, amelyekből visszatáncolni már nagyon-nagyon nehéz. Milyen jó dolog, hogyha ezek előtt, a döntések előtt már megkapják a helyes irányt, és már tudnak helyesen dönteni ezekben a kérdésekben. Szilárd alapra van szükségük, mert annyira bizonytalan az az alap, amire ők állnak. Semmiféle standard nincs az életükben. Minden a mai modern felfogás szerint tőled függ. Te mondod meg, hogy mi a bűn, mi a helyes, mi a helytelen. Ha neked jól esik, akkor az jó dolog, és nincs bibliai alapjuk, amire rájönnek, mint sziklára, amihez mérjék az életüket. És ezért van szüksége arra, hogy hogy időben ezt megkapják. Hoztam nektek egy családot. Nevezzük el a család három tagját. Ki kicsoda szerintetek? Ő a? Az apa. Ő a? Az anya. Ő a gyermek. Spurgeon egyszer egy evangelizációról hazament. És megkérdezte a barátja, hogy milyen eredménye volt a te... Elmondtam ezt már? Milyen eredménye volt a szolgálatodnak? Spurgeon egy kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy 2,5 életet megmentettem. Kicsit nézett rá a barátja, de értem. Tehát két felnőtt és egy gyerek megtért. Azt mondja, nem, nem. két egész életet mentettem meg, két gyereket, és egy felnőtt, aki már fél életét elpazarolta. Tehát ki csoda ebben a családban? Ez a gyermek, akinek az egész életét szeretnénk megmenteni. Ez, aki már félig leélte az életét, és ez az öreg ember. Isten nem csak éppen a lelkünket akarja megmenteni, hogy átlökdössön a mennyországba, hanem Isten olyanokat szeretne, akik egész életükben szolgálnak neki. Corrie ten Boom példáját elmondta? Corrie ten Boom nevét ismeritek? Aki, igen. Egy holland hölgy volt, aki koncentrációs táborba került azért a testvérével és az édesapjával együtt, mert zsidókat pújtattak. Hívő emberek voltak, ő megmenekült, a családja elpusztult ott a táborban, és őt valaki 5 éves korában komolyan vette. Hirdette neki az evangéliumot, megtért ez az asszony, és 81 éven keresztül hirdethette az evangéliumot. Mert 86 éves korában halt meg. És milyen más az, amikor valaki 80 akárhány éves korában tér meg, és egy-két hónapot, vagy egy hetet él még, és utána meghal. Tehát Isten az egész életüket szeretné megmenteni. És azért is sürgős a feladat, mert az Úr hamar visszajön. És most még gyorsan, még mindig az Attilának az idejét lopom, nézzük át, 8 pontról úgy érintőleg itt-ott, amott tanultunk, de most egy kicsit összeszedettem, 8 pontba hagy foglaljam össze nektek azt, hogy miért kell hirdetnünk az evangéliumot a gyerekeknek. Ezekről hallottatok már, csak most szedjük össze. Az első azért, mert elveszettek. Beszéltünk erről, hogy halott állapotban, lelkileg halott állapotban születtek. Sok igét mondta. Első ezért, mert elveszettek. Második azért, mert megmenthetők, hihetnek. Erre nézve is vettünk egy csomó igét. Harmadik, azért, mert nyitottak. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Istennek országába. Ők már készen vannak, illetve ők úgy, ahogy vannak, készen vannak, a legjobb életkor. Nyitottak a gyermekek. Tőlük függ a jövő. Erről is beszéltünk a 78. Zsoltár, hogy ne legyenek olyanok, mint apáik, Szila és Makacs nemzedék, amely nem követte az Urat. Ott arról beszéltünk, hogy a jövő generáció attól függ, hogy hány hívő ember, hány gyerek fog most megtérni, és annak a jövőnek a minősége attól függ, hogy evangelizáljuk-e a gyerekeket. Most itt a gyertyával kapcsolatban mondtam, hogy Isten az egész életüket akarja megnyerni, és nem csak egy kicsit belőle. Misszionáriusok a családban, erről nem volt szó, de biztos, ha a gyülekezetekre gondoltok, tudtok olyan eseteket mondani, hogy a gyerek jár a hittalra, és elhozza a családot. Olyan területre mehetnek be a gyerekek, ahova mi nem mehetünk be. És ők viszik az evangéliumot be a családba. Nem ez a célja, mert a gyermekevangelizációnk az a célja, hogy a gyerek hitre jusson. Csúnyán fogalmazva ez egy mellékterméke, de egy nagyon fontos mellékterméke. Bibliai példát is hozhatunk. Kicsit analógia, de nem egészen, amikor Naámánhoz megy az a kisgyerek, kisleány, és rajta keresztül egy pogány családba kerül be az örömhír. Jézus hívja őket, Máté evangélium a 10. részében van, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, tehát Jézus maga hívja magához, és láttuk azt, hogy Isten parancsa a 78. Zsoltárban, hogy megparancsolta a ti atyáitoknak, hogy ezt és ezt tegyétek. Tehát Isten parancsa az, hogy hirdessük az evangéliumot. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Bocsánat, Attila. Nem lehet ez
szerintem.